Az egy életemet halljátok, Babik Edit vagyok, és vendégem Kránitz Balázs, akivel a repülési élményekről beszélgetünk, és olyan kulisszatitkokat igyekszünk elárulni, amit talán kevesen ismernek. Szétnéztünk a reptéren, és most már izgatottan várjuk, hogy be tudjunk szállni, hiszen szólítottak minket a kapuhoz, és hiába merezgetjük a szemünket, sehol nem látjuk még a repülőgépünket.
Vagy találgatjuk, hogy melyik lehet
hát
az.
De nagyjából tudjuk, hogy melyik légitársasággal utazunk, és sokszor előfordult velem, hogy egyszerűen nem láttam a gépet. Hol van a gép? Mi történik?
És főleg ugye van még egy optikai csalódás is, hogy az ember ott áll, ki szorongatja a beszállókártyáját, vagy már a telefonra letöltött, és egyszer csak bemondják, hogy hölgyeim és uraim, az XY légitársaság járata elkészült az önök fogadására Róma felé, és oda megyünk a kapuhoz, már állunk sorban, és valóban az a látvány fogad, hogy a kapu előtt még nincsen semmi. Hát jó eséllyel a repülőgép az még már országon belül van, elkezdte a süllyedést az előző útjából, és majd egy olyan 15-20 perc múlva fog földet érni. És egyszer csak meglátjuk ott a gépet, ahogy befordul az állóhely felé, oda viszik a lépcsőket, végignézzük, hogy az érkező utasok kiszállnak, és akkor egyszer csak nyílik a kapu, és lehet menni. Igen, ennek az az oka, hogy a mai világban, és ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, nincs különbség hagyományos, nemzeti és fapados vagy diszkont légitársaság között. Nem, minden légitársaság Európán belül, de ugyanez van Amerikában, napi 6-8 járatot teljesített a repülőgépével, hogyha ilyen másfél-két órás utakról van szó. Ha rövidebb szakaszokat repül a gép, ilyen fél órás útvonalak vannak, akkor 10-12 szakasz is beleférhet. De mondjuk, hogyha olyanra van beosztva, hogy reggel kezd a gép egy Budapest-Korfu-Korfu Budapesttel, és utána egy Budapest-Lisszabon-Lisszabon-Budapest, akkor idézőjelben téve csak 4 szakaszt fog a gép repülni. Bárhogy is nézzük, ez úgy működik, és úgy fér bele, hogy ha a forduló idő az olyan fél óra és 50 perc között van, magyarul ennyi időt tartózkodik a repülőgép a földön két út között, és hát ebbe a 30-40 percbe bele kell férnie mindennek.
Az a minden az pedig az, hogy üzemanyaggal fel kell tölteni, hogy ki kell takarítani, esetleg a cateringet fel kell vinni, hogyha éppen...
Biztonsági ellenőrzést végrehajtani. Hát egyébként, na itt jön némi különbség, mert például ugye, ma már egyébként azt lehet mondani, hogy Európán belül a hagyományos légitársaságoknál sincsen az a csinnadratta, hogy meleg étel, tehát egy szendvics, vagy üdítő, vagy legfeljebb csak egy üdítő, és hát emlékszünk rá azért, hogy mennyire más volt 80-as évekből, 70-es évekből, hogyha filmhíradókra rákattintunk a neten, maléves történetnél benne van, hogy köszönti a légiutas kísérő a 254-es repülőgépnek a fedélzetén az utasokat, mondjuk London vagy Moszkva felé, és az a második mondata, köszöntés, vagy a felszállás után paprikás csirkét szolgálunk föl galuskával. Ez a világ már eltűnt. És ugye azzal is tudnak ők hatékonyabbá válni, hogy egy csomó költségből és csomó szolgáltatásból lefaragnak. Tehát nem véletlen, hogy ma már opcionális a étkezés a repülőgépnek a fedélzetén, fizetni kell érte, nagyon ritka, hogy a jegyár tartalmazza egy Európán belül, emiatt kevesebb hulladék keletkezik. Ezt a hulladékot még repülés közben begyűjtik a légiutas kísérők, és olyan ételital van, amivel nem koszolunk. Tehát igazából
hatékonyabbá tették,
így van, emiatt takarítani két út között nem kell, csak rendet raknak a légiutas kísérők, ha alkalmadom, 6 percük van erre egy 180 férőhelyes repülőgépen, és a másik, amitől ilyen gördüléke, hogy az utast ösztönzik arra, hogy ne hozzon nagy csomagot.
Igen.
És ugye hátizsákos utazók előnyben, tudom, hölgyeknek nehezen elképzelhető egy hét Korfu egy kis kabinbőröndel, de ha mi vállaljuk, hogy vagy magunkon visszük ki a ruhát, vagy miniatűrre összeorigamizzuk, és egy darab kézifogyász jelenünk meg, akkor olcsóbb lesz a repülőjegy. Az viszont többet fizet, aki csak 4 bőröndel tudja ezt elképzelni, és bizony kineveltek egy olyan generációt a légitársaságok, sőt most már azt mondom, hogy 3-at, a hátizsákos utazóknak a generációja, akik így tudnak menni, emiatt ergo megint kevesebbet kell pakolni, tehát nincs annyi csomag, mint régen. Van olyan légitársaság, amelyik nem visz teherárut, kargót vagy postát, azzal megint nem kell foglalkozni, úgyhogy akik ezt levetették, ők fél óra alatt, 35 perc alatt tudnak fordulni.
Említetted ezt a 6-8 fordulós napi utat, Most akkor a személyzet jutott eszembe, ugye eleve mi utasokként, ha felszállunk velük, találkozunk légiutas kísérő, jó esetben meglátjuk a pilótát, ahogy épp a mosdóba kimegy, de rövid időre esetleg vele is találkozunk, akkor hogy van az ő munkarendjük, vagy az ő beosztásuk, az hogyan működik?
Igen, ez megint a régi romantikus világ, ami jellemzően a fejekben él, hogy hát azért érdemes légiutas kísérőnek menni, mert akkor minden nap más városban alszik az ember, ez ma már csak részben igaz. Lehet, hogy egy nap megfordul két vagy három nagy európai város repülőterén fél órára, de
ahol a kabinban tölti az időt.
Itt gyorsan rendet rak, és már jön a következő 180 utas, és este a saját ágyában alszik. Tehát más miatt élmény ez a munkakör, ahol megmaradt még ez a régi világ, azok a, ugye alapvetően a hosszú távú járatok, tehát amikor 8-10-12 órát repül egy gép, van 4-5 óra időeltolódás, akkor értelemszerűen nem ugyanaz a személyzet fogja visszahozni a repülőgépet, és a kinti célállomáson van minimum egy nap, vagy két nap, vagy három nap, attól függ, hogy hogy rakja össze a menetrendet az adott légitársaság. De egy a lényeg, hogy általában így Európán belül a személyzet 4 szakasz szokott egy nap teljesíteni, 12 óra leforgása alatt. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a munkaidőre, nem mindegy, hogy hajnalban kezdődik, nem mindegy, hogy éjszakában nyúlik, milyen hosszú szakaszokat repülnek, hány fölleszállás van, de alapvetően azt lehet mondani, hogyha ilyen egy-másfél órás szakaszokról beszélünk, akkor 4 ilyet teljesít a személyzet. Mondok rá példát, van olyan légitársaság, amelyik úgy repül, hogy kezd a személyzet reggel egy Budapest-Prága, Prága-Budapesttel, és utána csinálnak egy Budapest-Korfu-Korfu-Budapestet. Ez a személyzet lejön a repülőgépről, jön a friss személyzet, valamikor a kora délutáni órákban, ők pedig elviszik a repülőgépet innen Budapestről Berlinbe, Berlinből vissza Budapestre, és mondjuk repülnek egy Budapest-Koppenhága vagy Billund, és onnan vissza Budapest útvonalat.
Igen, hát ezt a romantikus múltat sikerült most egy kicsit nem is alacsonyabb szintre vinned. Hozzá kell tenni, hogy azért a mi gyerekkorunkban ők utazhattak, meg a tengerészek, meg a sportolók, igen, meg a politikusok, és pont.
Igen.
Tehát nyilván ez is hozzátartozott ahhoz a romantikához.
Hozzátartozott, de azt is azért fontos hozzátenni, hogy a 80-as években egyébként a Malévnél is voltak olyan napok, amikor ugyanígy 4-5 szakaszt repült a személyzet. És ugye, hogyha azt mondjuk, hogy 5 szakaszt repült, akkor már kijön úgy a matek, hogy nem biztos, hogy Budapesten végeztek, és például volt annak idején a Malév időszakban olyan, hogy csináltak egy Budapest-Dresda-Dresda-Budapestet, egy Budapest-Lipcse-Lipcse-Budapestet, és mondjuk lett egy Berlin a vége. Uh-huh. És akkor uh-huh. Berlinben aludtak, és ezt így 4-5 napon keresztül, hát erre szokták azt mondani a légiutas kísérők, hogy harmadik napon már nem igazán tudták, hogy jöttek, vagy mentek, vagy hogy hova mentek. És az egyik ilyen kedvenc plasztikus hasonlatom Józsa Dóra szokta mesélni, Magyarország egyik olyan igazán nagy légiutas kísérője, és jó pár évtizedet töltött a felhők fölött, hogy volt ott olyan pörgős időszak, amikor minden nap más helyen aludtak, és amikor éjjel megriadt, akkor abból tudta, hogy éppen most Londonban van, Rómában, hogy milyen színű a szállodának a függönye. Ha kék volt, akkor London, ha narancssárga, akkor nem tudom, Párizs, ha zöld, akkor Róma, és az éjszaka közepén ezzel azonosította a helyet.
Változott-e az üzemanyagfogyasztás? Sokat hallunk arról, hogy igen, de mondjuk lehet ez valamilyen mértékkel mutatni, számot a számhoz hasonlítani? Van erre valami statisztikát?
Természetesen, ugye amiatt furcsa ez a dolog, de akár hogyha a hajózásról beszélünk, akár hogyha a repülésről beszélünk, hogy itt tonnák forognak szóban.
Igen, nem literek.
Nem literek, lehet literről is beszél, csak akkor nagyon sok literről beszélünk. De igen, ugye alapvetően a repülésben a legfontosabb, azt tegyük hozzá, hogy a súly meg a tömeg. És eleve, hogyha abból indulunk ki, hogy 120 tonna, hogy emelkedik a magasba, vagy a legnagyobb gépeket, ha figyelembe veszük, hogy 440 tonna, hogy emelkedik a magasba, bizony ezek a gépek hosszú utakat teljesítenek, és relatíve külső szemlélőnek tényleg úgy tűnik, hogy sok üzemanyagot is visznek magukkal, de annak idején 254-es szerintem mindenki ismeri. Malévnek a flottáját adta, ez volt a nagyvas, annak idején a 70-es évek elején a Szovjetunió csodája. Szokták rá mondani, hogy ugyanúgy, ahogy a nyugati versenytársai, hogy azok a hajtóművek kiváló hatékonysággal tudták az üzemanyagot zajjá és füsté alakítani. Valóban nem
milyen
volt.
Milyen plasztikusan írja le.
Igen, igen, igen. És például egy 254-es azért óránként, attól függ, hogy milyen körülmények uralkodtak fönt, meg tudott tenni 5-6 tonna kerozint, pláne a repülésnek az első idejében, úgyhogy vitt 140 utast. A mai modern gépek visznek 180 vagy 230 utast, már egy hajtóművel kevesen van rajta, viszont el vannak körülbelül egy olyan 2 tonnával egy óra repülés alatt. Ez olyan nagyon-nagyon soknak tűnik még mindig, de ugye 2 hajtóműről beszélünk, és hogyha ezt átfordítjuk kisebb-nagyobb matek után, hogy mondjuk a fajlagos fogyasztás hogy néz ki egy utasra és 100 kilométerre vetítve, és ugye azért jó ez a hasonlat, mert ez már egy kicsit mutatja az autós világgal a párhuzamot, na most jön a megdöbben, hogy a legelterjedtebb típusok azok olyan egy utasra 100 kilométerre vetítve 2,2-2,3 litert fogyasztanak, és a legmodernebb, jelenleg legzöldebb repülőgép, ez az Airbus A220-as, az már megoldja 2 liter alatt. Tehát ilyen 1,8-1,9 liter per utas per 100 kilométer.
Ez jól hangzik.
Az jól hangzik.
Biztos lehet még ezt fokozni, megjavítani, ez majd a jövő titka, de az arányok nagyon,
így nagyon sokkal kevesebbet fogyasztanak, és hát a legjobban talán azzal tudjuk mutatni, hogy ezek a két hajtóműves utasszállítók, keskenytörzsű utasszállítók, tehát amik egy folyosóval vannak ellátva, jobb oldalon ülnek hárman, bal oldalon ülnek hárman, ezekkel ma már lehet óceánrepüléseket végrehajtani. Tehát például van olyan, hogy London-New York járatot ilyennel teljesítenek. Régen meg ugye a nagy 3-4 hajtóműves repülőgépek kellettek ehhez, megbízhatóbb lett a technika, és sokkal zöldebb.
Igen. Balázs, nagyon közeledik a műsoridő vége, ez azt jelenti, hogy még mindig a levegőben vagyunk, le kellene szállnunk.
Szálljunk le.
És ugye, ahogy én sejtem, vagy gondolom, a fel- és leszállás a legveszélyesebb.
Hát azt szokták mondani, hogy az a legkritikusabb, igen, a legnagyobb kockázat.
Na, akkor beszéljünk a leszállásról, mert ilyen szélsőséges példákat említettél, vagy izgalmas helyszíneket, mondjuk inkább így. Leszállásnál mi történik? Azt tudjuk, hogy mi hogyan éljük meg utasok, de mit csinál a pilóta? Mi az, ami neki opció lehet? Leszállok, nem szállok, időjárási körülmények, viszonyok?
Igen, ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy ó, hát felszállnak, ők eldobnak papír, ceruzát ott elől, és akkor 6 órán keresztül semmi. Vagy... Igen, nem 14 órán keresztül a családról beszélget, szó nincs róla. Ugye vannak bizonyos pontok, egyrészt rendszereket felügyelni, repülés arról szól, hogy keresztellenőrzés, ez a cross-check, hogy egyrészt egymást, másrészt az automatikát, másrészt számításokat kell végezni, hogy üzemanyag szempontjából jól állnak-e, erőszembeszélben, ugye megnő a fogyasztás, lassabban halad a repülőgép, tehát van bőven tennivalójuk, de egy a lényeg, hogy a leszállás előtt körülbelül egy olyan 50 perccel kezdik ők meg a klasszikus fölkészülést, közben ők folyamatosan kapják az információkat, le tudják kérni, hogy a célrepülőtéren éppen milyen időjárási viszonyok uralkodnak, milyen szél van, milyen pályairány van, ha trükkösebb irány lesz, vagy a könnyebb irány lesz, milyenek a látási viszonyok, és ennek megfelelően rakják össze a folyamatot. Egy a lényeg, hogy a gép körülbelül egy olyan 200 kilométernyi távolságban kezdi meg a süllyedést, 150-200 kilométer távolságban. Ugye ez függ attól, hogy a célrepülőtérnek mennyire sűrű a légtere, éppen hány érkező járat, hogy hol van, így van, milyenek az időjárási viszonyok, és abba kell belegondolni, hogy ugye azért ilyen messze kezdik el, mert egy óriási mozgási energiát kell folyamatosan eldobni. Egy a lényeg, hogyha beszéljünk tankönyvi repülőtérről, vagy semmi kihívóan trükkös környezetről.
Beszéljük a Liszt-Ferenc
például. Repülőről. Ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy egy ilyen 30 kilométeres távolságban, tehát attól függ, hogy melyik pályairány van, vagy Monor fölött, vagy nagyjából Nagykovácsi fölött fordulnak rá végső egyenesre, ha pilóták vannak, megközelítési eljárások, bizonyos pontok, ahol egy bizonyos magasságot tartani kell, de az a lényeg, hogy 30 kilométer távolságban fordulnak rá erre a végső egyenesre, és ott a repülőgép elkapja a műszeres leszállítórendszer, az ILS, az Instrument Landing Systemnek a rádióadó jeleit. Ez a két rádióadó két dolgot jelöl ki a repülőgépnek, pálya középpanalát, és egy 3 fokos lejtőt, amit csiklópályának hívunk, ezen kell ő nekik fixen bejönni. Ha tiszta idő van, nincs ekkora szerepe ennek a műszeres leszállítórendszernek, igencsak megnő a szerepe, amikor majd most jön novemberben, decemberben a tejfölköd, és amikor nulla látásban pontosan ott ér földet a repülőgép, ahol földet kell érnie, teszem hozzá 100%-os biztonsággal, és ugye a másik ilyenkor, hogy ki vezeti a gépet? Mert ugye utas fejében általában az szokott lenni, hogy jó, hát biztos mindig a kapitány. Nem. Az első tiszt is vezeti a repülőgépet, és hogyha mondjuk egy 4 szakaszt repülnek, akkor felosztják szépen egymás között, hogy melyik szakaszon ki az úgynevezett pilot flying, a repülőgépet vezető pilóta, és ki a pilot monitoring, aki alá dolgozik. És akkor szépen jönnek ők be, földetérés előtt jön a kilebegtetés, amikor ugye elkezdi emelni a gép orrát, leveszi a hajtóműről a teljesítményeket, és az utas annak örül, amikor sikerül úgy meggurítani a repülőgépet, tehát amikor olyan vajpuhán érünk földet. Fontos tudni, hogy nem ez alapján ítéljük meg a pilótát, mert vannak olyan repülőterek, például a beszélgetés elején említettek, amikor keményen kell földet érni, vizes a pálya, rövid a pálya, ott nem finomkodnak, ott ez a technikai megoldás. Sokkal rosszabb, mindig azt szoktam mondani, a óváros vitorlás kikötőjében úszkáló repülőgépből vizes cipővel elhagyni, mint egy keményebb fékezést követően lépcső lejönni a repülőgépről, tehát nem ez alapján kell megítélni a pilótákat, és ugye mindig szoktunk egy jó nagy fékezést érezni. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor a futóműveken lévő kerekeket fékezik, nem, alapvetően egy bizonyos sebességig a hajtóművek fékezik a gépet, előre V alakban kitolva a levegőt meg a gázsugarat, ezt hívjuk sugárfordítónak, és utána már a futóműveket kezdik el. Begurulnak, aztán vagy megtapsolják őket, vagy nem. Mondjuk egy biztos, hogy az a repülőgépes tapsolás részben már megy ki a divatból,
igen,
de mondjuk a legrosszabbkor időzített dolog. Tehát ugye földet ér a gép 240 km/órás sebességgel, van az a döccenés, és sokan akkor kezdenek el tapsolni, ami oké, érdekes, csak hogy az már senkit nem érdekel, hogy megállunk-e 200 km/órával a pálya végéig. Pont most a madeirai úton volt, ugye ez, hogy földet értünk, és mellettem elkezdtek tapsolni, mint az őrültek, és így mondtam, hogy azt vajon tudják itt a körülöttünk
hogy ülők, hogy a pálya?
70 méter magason egyszer csak véget ér a pálya, és az óceán van alatta, és hogy hirtelen egy picit elcsendesedtek. Tehát azért nyugtával a napot, akkor illik az előadáson is megtapsolni a zenekart, meg a karmestert, amikor lecsengett az ütem, és egyébként akkor hallják is. Mert amikor földet ért a gép a pályán, akkor nem nagyon hallják.
Ugye említetted, hogy csapott papot ott hagyva mindenki azonnal pattintja ki a biztonságjövet és menekül a gépről. Mit szoktunk ott hagyni a repülőgépen ilyenkor? Mert biztos, hogy a talált tárgyak osztálya tele van mindenféle
különlegességgel. Igen, egyébként pont múltkor nézegettem ilyen nemzetközi listákat, hogy mely repülőtéren mit gyűjtöttek
vannak
be.
Vannak országspecifikus termék?
Meg tényleg egyébként a legáltalánosabb az, hogy mindent, de ami jellemző az a telefon. Van olyan járat, hogy 15-20 telefon is ott tud maradni. Aztán van légiutas kísérő ismerős, aki talált már műfogsort. Görögországi fordulóidőben belegyúlva az ülésebe. Aztán volt arra példa, most az amerikai sajtó is cikkezett róla, hogy szülőknek mindent sikerült lepakolni, csak gyermekük maradt a repülőgépnek a fedélzetén.
Kevin otthon maradt.
Kevin otthon maradt, és ugye ezt érkezésből elfelejteni, nem indulásból, de például maradt már urna a repülőgépnek a fedélzetén, hogy így a morbidabb oldalról. Tehát bármi ott tud maradni, minden, amit a fantáziák megenged, és onnan sokkal, de sokkal több.
Balázs, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a színes mesélést, ezt a storytellinget, amit most hallhattunk tőled, és én azt gondolom, hogy talán sikerült bátorítani azokat, akik még nem repültek.
Erről is szól az Aeropark, igen, meg a reptérlátogatás.
És talán azoknak is tudtunk újat mondani, akik már többször repültek, de volt egy-két olyan titok, amire csak most derült fény. Nagyon szépen köszönöm Kránitz Balázsnak, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk. Tartsatok akkor is velem és az egy életemmel. Sziasztok!